Na Mirszkájával. És beleszerettem. Fiatal egyetemi hallgatónő volt. Forradal már. Bujdosásom közben, mint Borkman ismerkedtem meg vele, és természetesen elhallgattam előtte az igazi nevemet. Az első házasságom nem volt boldog. Becsültük egymást a feleségemmel, és mind a ketten nagyon szerettük a kisfiunkat. Ez volt minden érzelmi kapcsolatunk. De ez sem menti végeredményben, amit tettem. Bigámia. Csúfbűn. Utálatos vétek. De a szenvedély és a rossz házasság két nagy felbújtó. Elvettem Annát. Távol a forradalom lármás politikájától Szibériában telepettünk le. Két gyermekem született, Maud és Peter. 8 évig éltem boldogan, nehéz munkából. Anna már tudta a titkomat, megértett és megbocsátott. Egy napon felkeresett a körzeti rendőrprefektus. Közölte, hogy egy Peter Borkman nevű embert köröznek, aki a forradalom alatt ölt és rabolt, kegyetlen gyilkos volt, szörnyű bűnlajstrom került elém. Egy szörnyeteg volt ez a Borkman. A prefektus közölte velem, hogy másnapig egérutat ad. Siessek! Elképzeli a helyzetet? Csak egy védekezésem volt. Ha elfognak, hogy Sergius herceg vagyok, volt kozák kapitány, a gyűlölt Sergius tábornok fia, biztos halál, mint Borkmant viszont nyomban felkötnek és joggal. Menekülni kellett. Kínába kerültem. Az asszony beteg lett, már nem bírt átjönni a határon. Megbeszéltük, hogy Sanghajban várok rájuk. De Sanghajban már a megérkezésem napján kórházba vittek tífusszal. Élethalál között voltam hetekig. Egy orosz emigráns orvos felismert, nyomban sürgönyzött Párizsba, mire lábadoztam, már ott ült mellettem az első feleségem, a fiam, a bátyám. Megtaláltak. Elszökni lehetetlen. Két családot dönthettem most már romlásba, ha kiderül, hogy Sergius herceg bigámiát követett el. Nem tehettem mást, megírtam mindent Anna Mirszkájának, és Párizsba utaztam a családommal. Visszakerültem végleg a régi környezetembe. Anna okos asszony volt, megértette a helyzetet. A gyerekeink miatt is bele kellett nyugodnia mindenbe. Anna találkozott Sanghajban egy régi kedves kollégájával, a jóságos derék Decker tanárral. Akkor még csak jó nevű szerológus volt, valamikor, mint gyakorlatos orvos együtt tanultak a moszkvai kórházban. Decker segítségével a második feleségem Bujtencorgba utazott. A régi kolléga átsegítette a kis családot azon a nehéz időszakon, amíg én Párizsból végre segítségükre siethettem. Közben a fiam, Maud fivére, beállt a holland gyarmati hadseregbe. Jelenleg kapitány. A másik fiam, Sergius Iván herceg, szintén katona. Anna tavaly halt meg. Rendkívüli, jóságos, okos és erős nő volt. Maud örökölte a természetét. Közben szinte elszegényedtem, mert megjelent a rém, Borkman. Párizsban kaptam kézhez az első levelét, havi 10 000 frankot kért. Röviden csak annyit írt, hogy ilyen és ilyen csekszámlára fizessen be a pénzt, különben mindenki megtudja, hogy Sergius herceg, mint Peter Borkman, rablógyilkos és bigánista. Érti ezt? Fizetni kellett és hallgatni. A bűnre következett az iszonyú bűnhődés. Borkmant én sohasem láttam. Afrikai, dél-amerikai vagy ausztráliai számlákra fizettem be a pénzt. A 10 év, amely alatt Borkman zsarolt, mindenemből kiforgatott. Végül bekövetkezett ez a csapás.
Most majd én folytatom. Decker tanár maga mellé vett asszisztensnek. Néhány széruma közben a világ legelső tudósai közé emelte. Én mellette dolgoztam. Meghatóan jó volt hozzám. Az idén készült el a legnagyobb jelentőségű szérumával, a banánoxiddal. Ismeri talán a banánkor problémáját?
Hogyne. az éretlenül levágott banán nyomán a cserje beteg lesz és elpusztul. Viszont csak éretlen állapotban szállítható, mert megpuhul, és folytassa, kérem.
Milliókat ér a szer, amely megóvja a cserjét a pusztulástól, miután leszették az éretlen gyümölcsöt. Eddig senki sem tudott összeállítani ilyen anyagot. Deckernek sikerült. 500 000 hollandi forintot kapott érte az államtól. Ekkor jött Borgman levele. Felszólított, hogy szerezzem meg a füzetet a banánoxid leírásával, és hozzam ide. Lopjam meg a legderekabb embert, a jó tevőnket. Ezt végkielégítésnek veszi. Ha nem, akkor... Hát, mit mondjak? Az apámat ismeri, a fivérem katonatiszt, és én... Szóval sok ember pusztulását jelenteni. Pontos utasítást írt, hogy akkor szerezzem meg Decker fiókjából az írást, amikor a professzor Weltevredenbe utazik, ahol egy kongresszuson vesz részt. Itt, Kislagodán, a Grand Hotelben szálljak meg egy olyan szobában, amelyik mellett nem lakik senki, és majd megtudom, mikor adjam át a jegyzetet. Engedelmeskednem kellett. Amikor szomszédot kaptam, szegény Linner jóvoltából átköltöztem ide. Amikor maga bemászott az ablakon, hajnalban, a doktorral volt találkám. Ő is megzsarolt, mert a jóhiszemű Decker a halálos ágyán elmondott neki mindent. Utánam jött szegény, hogy maga intézze el. Aranyos jó ember, nem jelentett fel. És most haldoklik.
Azt hiszem, igazuk van. Odaadom a füzetet.
Ebben a pillanatban kopogtak az ajtón.
Ki az?
Rendőrség!
A bajruhás idegen neztelenül és gyorsan eltűnt a szekrénybe.
Vesztegzár a Grand Hotelben. 6. rész.
A kapitány lépett be Elder főfelügyelővel.
Bocsánat, a hotelből eltűnt egy hölgy, bizonyos Villiersné, megfoghatatlan eset.
Én láttam. A szobámmal szemközt kopogtatott egy ajtón. Azt is hallottam, hogy valaki igent kiált. A hölgy belépett. A kilincsen egy férfi kezet láttam, sötét kabátújjal. Ez bizonyos.
Nem tudja, kegyelmes uram, hogy hányas szoba volt?
Dehogy nem. A 102-es.
Ki lakik a 102-esben?
Senki. 2 hete lakatlan.
Mód torkát szorongatta az izgalom. A férfi itt van a szekrényben. Bűnöző? Nem. Érezte, kívánta, nem az. Ne legyen az.
Ha megengedik, kissé körülnézünk a szobában.
És mit keresnek?
Egy szőnyeget.
Elder a zsebéből egy írást vett elő. Szabályszerű bírói végzés volt, amely szerint Elder főfelügyelő minden indokolás nélkül a Grand Hotel valamennyi szobáját átkutathatja. A kapitány már is hozzálátott a kutatáshoz, és benézett a tükör mögé, ahol a két fal találkozása háromszögű területet határolt.
Itt nincs semmi.
Csak az ágy alatt vagy a szekrényben lehet.
Most megtalálják a fiatalembert? Mód sikítani szeretett volna? A herceg a száját rágta sápadtan. A kapitány benézett az ágy alá.
Semmi.
Elder kinyitotta a szekrényajtót. Egy másodpercig farkas szemet nézett Félixel.
Itt sincs semmi.
Mondta, és becsukta a szekrényajtót. Azután köszöntek, és távoztak. A fiatalember izgatottan lépett ki a szekrényből, fején egy könnyű, kockás, átmeneti kabáttal.
Miért nem fogta el magát a főfelügyelő?
Mert belekevert volna a szálló bűnügyeibe, és Elder tudja, hogy derék fickó vagyok. Azon felül nem is tartóztat le.
Csak fel.
De miért üldözi?
Hát, mert nem akarok nősülni. De ez az elhatározásom nem végleges. Idővel az ember rájön, hogy nem az intézményben van a hiba, hanem...
Az ajtó hasadéka alatt levelet dugtak be.
Holnap éjfél.